Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint írva van, a Bibliolvasó kalózunk mai napra rendelt ige szakaszában, a Mózes első könyvének 48. fejezetében. Amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Mózes első könyvének 48. fejezetében, annak mind a 22 versében így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Történt ezek után, hogy hírül vitték Józsefnek, apád beteg. Ekkor elvitte hozzá két fiát, Manassét és Efraimot. Jákobnak jelentették, nézd, József, a fiad jön hozzád. Izrael összeszedte erejét, és felült az ágyon. Jákob ezt mondta Józsefnek. A mindenható Isten megjelent nekem Lúzban, Kánaán földjén, megáldott engem, és azt mondta nekem. Megszaporítalak, és megsokasítalak. Népek sokaságává teszlek, és a te utódaidnak adom örökre ezt a földet birtokul. Legyen hát enyém a két fiad, akik Egyiptom földjén születtek, mielőtt eljöttem hozzád Egyiptomba. Efraim és Manassé legyen épp úgy az enyém, mint Ruben és Simeon. Azok a gyermekei viszont, akiket utána nemzettél, legyenek a tiéid, és viseljék bátyaik nevét örökségükben. Mert amikor Padánból eljöttem, fájdalmamra meghalt Rákel útközben Kánaán földjén, amikor már csak rövid út választott el Efratától. Ott temettem el Efratában, azaz Betlehem, a Betlehembe vezető úton. Amikor Izrael meglátta József fiait, megkérdezte, kik ezek? József ezt felelt apjának, az én fiaim, akiket itt adott nekem az Isten, Jákob így szólt, hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg őket. Izrael szeme az öregség miatt meggyengült, nem látott már jól. Közel vitte azért őket Jákobhoz, ő pedig megcsókolta és megölelte őket. Izrael ezt mondta Józsefnek, nem gondoltam, hogy még meglátom arcodat, és most Isten még azt is megengedte, hogy megláthassam a gyermekeidet. Akkor József elhúzta őket apja térdétől, és arccal a földre borult. Aztán fogta József mindkettőjüket, és odavitte jobb kezével Efraimot Izrael baljára, bal kezével pedig Manassét Izrael jobbjára. Izrael kinyújtotta a jobb kezét, és Efraim fejére tette, pedig ő volt a kisebbik. A bal kezét megkeresztve rá Manassé fejére tette, pedig Manassé volt az első szülött. Azután így áldotta meg Józsefet. Az Isten, akinek színe előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki pásztorom mióta csak vagyok, mind a mai napig, az az angyal, aki megváltom minden bajban, áldja meg e fiúkat. Rólam nevezzék el őket meg őseimnek, Ábrahámnak és Izsáknak a nevéről. Legyen számtalan utódjuk ezen a földön. Amikor József látta, hogy apja Efraim fejére tette a jobb kezét, rosszallotta ezt. Megfogta apja kezét, hogy áttegye Efraim fejéről Manassé fejére. József ezt mondta apjának. Nem úgy, apám, mert ez az első szülött, az ő fejére tedd a jobb kezedet. Apja azonban elutasította, és azt mondta, tudom, fiam, tudom, ő is néppé lesz, ő is nagy lesz, de kisebbik testvére nagyobb lesz nála, és utódaiból sok-sok nép támad majd. És így áldotta meg őket azon a napon. A ti nevetekkel mondjanak majd áldást Izraelben. Tegyen Isten olyanná, mint Efraimot és Manassét. Így helyezte Jákob Efraimot Manassé elé. Azután ezt mondta Izrael Józsefnek, Én már meghalok, de Isten veletek lesz, és visszavíz benneteket atyáitok földjére. Neked azonban egy hegytállal, hegyháttal többet adok, mint testvéreidnek, amit karddal és íjjal vettem el az emóriaktól. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Urunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Köszönjük az örökséget, amit atyáinktól kaptunk, amiért ők oly sok áldozatot hoztak, hogy itt, ebben a városban, ebben a gyönyörű templomban szent hely lehet, ahol ember és Isten találkozhat, ahol különös módon szólhatsz hozzánk. Kérünk, Urunk, szólj hozzánk, hogy halljuk. Legyen a te igéd az életünket formáló, átható, vezető. Legyen a te igéd az első. Szívünket vezesse a mi életünk útjain hozzád. Hadd lehessünk engedelmes szolgáid, hadd halljuk meg, amit mondasz nekünk, és ne csak halljuk, ha a szó szívünk ígér, akkor értsük és kövessük. Így áld meg bennünket a mai Isten tiszteleten, Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenünk igéje János evangéliumából szólít meg bennünket és keresi a mi szívünket. János evangéliuma 12. fejezetéből a 44. verstől az 50. versig bezárólag. Így szól. Jézus pedig hangos szóval ezt mondta. Aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem, és aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Amen. Kedves testvérek, József történetének a végén vagyunk, és ígéretünkhöz híven befejezzük ezt a szép történetet. Református bibliolvasó kalózunkkal végig haladva ezen a csodálatos, akár irodalmi alkotásnak is nyugodtan nevezhető bibliai részen. És egy nagyon érdekes történethez érkeztünk, a 48. fejezethez. A 48. fejezetben ugye még él Jákob, és készül a halálra, mert már nagyon öreg. Később ugye olvassuk egészen József haláláig, még két rész van a Mózes első könyvéből, amikor meghal Jákob, és visszaviszik, eltemetik, majd később meghal József. De mielőtt Jákob meghalna, József elviszi azt a két fiát, Efraimot és Manassét, aki akkor született még Józsefnek, mikor még nem érkeztek meg a testvérei, tehát ő nem tudta, hogy hogy fog végződni ez a történet. Érdekes, hogy mindig úgy emlegetjük, hogy Efraim és Manassé. Pedig Manassé született először, ő volt az idősebb, és Efraim volt a második gyermek. Nézzük meg, hogy mit mond nekünk ez a történet ma, mit mond nekünk ez a történet most. Miről is van itt szó? Megérkeznek Jákóbék, megérkezik József testvére, mindegyik, és letelepednek Egyiptomban. Megmenekülnek, hiszen Egyiptom ebben az esetben az életet jelenti. Ezen érdemes egy picit elgondolkodni, hogy Egyiptom, amit mindig úgy emlegetünk, úgy emleget a Biblia, nem véletlenül, hogy a szolgaságháza, a fogságháza, az ebben a részben, itt Mózes első könyvében még az életet jelenti, a megmenekülést. Azon gondolkodjunk el, hogy hogy lesz abból a lehetőségből, amit Isten azért adott, hogy megmeneküljenek, fogság. Hogy lesz rabság? Hogy lesz az életünkben olyan dolgokból, amiket Isten azért adott, hogy áldássá váljanak, hogy áldás eszközei legyenek, hogy megmeneküljünk, mondjuk a munka, vagy esetleg egy tehetség valamire, zenére, vagy esetleges különleges érzék, műszaki érzék. Hogy lesz a lehetőség, az áldás, a megmenekülés országa fogsággá? Nem sokára visszatérünk rá. És aztán, mikor már úgy néz ki, hogy minden rendezve van, minden elrendeződött, Jákob készül a halálra, József pedig meglátogatja őt, és elviszi a két fiát, Efraimot és Manassét, Manassét és Efraimot. Emlékszünk, mit jelent a két név? A két névnek a jelentés tartalma úgy magyarázza a Biblia maga, hogy Manassé azt jelenti, hogy elfeledtet, elfelejtett. Tehát azt mondja József, amikor megszületik Manassé, hogy elfeledtette velem az Úr az én atyáim házát, azt, ahogy bántak velem, ahonnan jöttem, és itt otthonnal ajándékozott meg, itt áldással ajándékozott meg. Ez az Efraim. Manassé elfelejtett, Efraim pedig azt jelenti, hogy megsokasít. Tehát megsokasított, megáldott, megszaporított, meggyarapított. Elfelejtett, meggyarapít. Manassé, Efraim. Pontosabban úgy kellene mutatnom, hogy Manassé és Efraim. Mert ugye jobb kéz, és bal kéz. És ez a történetben fontos szerepet játszik később. Sokan átugornak rajta, lelkész kollégámmal beszéltem nem is olyan rég a múlt héten, és mondtam neki, hogy olvastam az igét vasárnapra készülve a Mózes könyvéből, és hogy milyen érdekes az, ami történik. Mert mi történik? József oda megy az apjához, Jákobhoz. Jákob ugye azt mondja, hogy legyenek ezek a fiúk az én fiaim. Így lesz a 12 törzs része, Efraim és Manassé. Tehát tulajdonképpen ők József gyermekei, de ebben a részben mondja Jákob, hogy ugorjunk, a te fiad most már az én fiam, tehát a törzsek elnevezéseiben, az ősök megnevezéseiben ők lépnek egyet előre, és József törzsei, Efraim és Manassé két komoly, meghatározó szerepet betöltő törzs lesz az Izrael életében. És ezt az áldást akarja Jákob átadni Efraimnak és Manassénak, Manassénak és Efraimnak, mert Manassé az idősebb. És József odaáll Jákobbal szembe, nem tudom, figyeltük-e, mi történik. József úgy gondolja, hogy ha Jákob ráteszi a kezét, ugye fordítva áll, akkor Jákobnak a jobb keze kerül majd József bal keze felé, és a bal keze meg a jobb keze felé, tehát az idősebbik fiút kell fordítva tenni, mert egyébként a szokásjog azt mondja, hogy az idősebbik fiú az örökös, ugye tudjuk a tékozló fiú történetéből, az idősebbik fiú a kétharmad rész örököse, a kisebbik fiú pedig csak az egyharmad rész örököse, tehát nagyobb jut a nagyobb fiúnak, kisebb a kisebbnek. Tudjuk, ezt jól tudta ezt Jákob is, nem véletlenül csalta el Ézsautól még az elején az első szülöttség jogot. Manassé tehát elsőszülött jobb kézre, de József kicseréli, hogy majd az apja, ha szembeáll vele, még véletlenül se tegye azt meg, amit ő megtett Ézsóval, hogy kicserélte az elsőszülöttség jogot. Tehát, ha Jákob ráteszi a kezét a gyerekekre így, akkor neki jobb kézre legyen Manassé, bal kézre Efraim. József azonban téved. Mert Jákob mit tesz? Megfordítja a kezét. És a jobb kezét teszi Efraimra, és Manassére teszi a bal kezét. Vagyis Efraim lesz az elsőszülött, joggal megáldott gyermek, a nagyobb, Manassé pedig a kisebb. És olvassuk azt, hogy amikor József látta, hogy az apja Efraim fejére tette a jobb kezét, rosszallotta ezt, megfogta apja kezét, hogy áttegye Efraim fejéről Manasséra, próbálja pakolgatni az apjának a kezét. Értjük? Tehát tartja Jákob a kezét, és József meg próbálja áttenni. És mondja is, hogy nem jó, nem jó, én már megcseréltem őket neked, bízva abba, hogy az apja nem lát majd, és kicsit már öreg és szenilis, szegény Jákob, nehogy véletlenül elnézze a dolgot. És hát mind a ketten mondhatjuk azt, hogy tévednek, vagy nem tévednek? A Biblia azt mondja, hogy Jákob nem téved. Bár olvassuk, hogy rosszul lát, meg már öreg, meg alig bír felállni, és halálán van, de Jákob itt nem téved, és megáldja Efraimot, és megáldja Manassét, fordítva. Úgy, ahogy ő akarja. De ehhez így kellett tartania a kezét. Miről van itt szó? Gondolnánk azt, hogy hát ezek ilyen zsidó történeti dolgok, hogy hogyan keletkeznek a törzsek, mi a történetük, ki a nagyobb, ki a kisebb, ki lesz majd az, aki nagyobb tisztességnek örvend, nagyobb örökséget kap, és akkor majd a határvitáknak az őseiben eldöntő dolgok, itt Jákob, nekünk ehhez semmi közünk, mondhatnánk. Jézus azonban azt mondja, hogy igenis sok közünk van ám ahhoz, amit az Atya kijelent, mert hogy ő nem más, mint az Atya szava, vagyis aki engem lát, az látja az Atyát. Ha valaki az én beszédeimet hallja,
azaz atya beszédeit hallja, aki elvet engem, és nem fogadja az én beszédeimet, annak ezek az igék az ítélő bírái. Olyan súllyal ruházza föl az új szövetség Jézus szavát, mint ahogy az ószövetség szavát hallja a nép. Tehát nekünk igenis közünk van, mert mi keresztények vagyunk, ugye mi Jézusba oltattunk, Jézus gondolatait, Jézus szavait kell az életünk középpontjába helyezni, ezért jelentőséggel bír az Ószövetség kijelentése is a mi életünkre, és nem csak a zsidó nép életére. Efraim, Manassé. Manassé és Efraim. Elfeledtet és megszaporít. Arról van szó, hogy József próbálja irányítani a dolgokat. Próbálja a saját elgondolásai szerint meghatározni az áldás menetét. Jákobnál. József. Annál a Jákobnál, aki pontosan ugyanígy tett. Aki szintén elcsalta Ézsautól az első szülöttségi jogot. Valahol ez azt jelenti, hogy minthogyha a gondolatok, amelyek nem helyesek, generációkon átívelve jelennének meg az életünkben. Jó szándékkal teszi természetesen, minthogyha ő helyre akarná tenni a dolgot, és amikor látja, hogy ez a Jákob nem jól csinálja, akkor azt is helyre akarja tenni. Általában úgy van ez, hogy mi akarjuk helyre tenni a dolgokat, nem? Szeretnénk, hogyha Isten dolgai helyre kerülnének az életünkben. Szeretnénk meghatározni azt, hogy Isten hogy működjön az életünkben. Sokan úgy gondolnak a Bibliára, mint egy törvénytárra, mint egy olyan gyűjteményre, szöveggyűjteményre, amely meghatározza azt, hogy mit szabad, és mit nem szabad. És hogyha így tekintünk a Bibliára, akkor már is kezünkben van az eszköz, az az eszköz, ami a farizeusok kezébe is nagyon aktívan működött, hogy akkor meghatározhatjuk azt is, hogy ezt a törvényt hogy lehet kikerülni. Hogy amit Isten mond, azt hogy lehet másképpen értelmezni. Hogy lehet a mi igazságunkra és a mi javunkra fordítani azt, amit Isten mond. Persze lehet, így van, a Biblia az útmutatás. De nem igazából olyan értelemben útmutatás, mint ahogy azt sokan törvénykönyvként olvasva gondolják, hanem olyan ez, mint mondjuk inkább az útjelző tábla, vagy az út mentén a korlát, amelyet természetesen át lehet szakítani, figyelmen kívül lehet hagyni. Alkalmanként járok olyan helyeken, amely egész veszélyes. Van egy barátom, aki motorozik elég aktívan, néha egy évben egyszer-kétszer nekem is sikerül egy-egy ilyen túrára elmennem, és egy hegyi szerpentinen fölfelé, mert fölfelé nehezebb szerintem, menve tapasztaltam meg azt, hogy milyen veszélyes is, hogyha egy-egy éles kanyarba az ember nem tartja be a korlátokat, mondjuk a sebességkorlátozást. El is beszélgettünk erről, és elmondták, én ugyan nem láttam, de mondta a lelkész kollégám, hogy volt egy barátja, aki nagyon gyorsan szeretett volna felérni egy ilyen hegyi szerpentinen, és bizony az egyik kanyarban kicsúszott a motor. Úgy, hogy a másik oldalon egy óriási szakadék volt. És a korlát fogta meg. Milyen jó, hogy volt korlát. Pedig mi annyira szeretjük átlépni a korlátokat. Mondjuk a másikra, hogy te korlátolt vagy, és ezzel egy picit úgy degradáljuk is. Mekkora korlátolt egy ember ez a keresztény ember, nem? Tele van korlátokkal. Pedig milyen jó volt az a korlát, mert hogyha nincs ott, akkor ő is, meg az utasa is egy mély szakadékba az alján köt ki, és lehet, hogy nem is éri túl. Az Ószövetség azt mondja Mózes 5. könyvében, hogy építs korlátot a te házadnak a tetejére. Lapos tetejű házak, rövid korlátok. Miért? Azért, hogy ne essen le onnan senki. Első gondolatban azt szeretném megkérdezni, hogy neked vannak-e ilyen korlátaid? Vannak-e ilyen útmutatásaid, irányvonalaid? Tartod-e az Szentírás szavait az életedben iránymutatónak? Vajon miért írta le az Úr ezeket a szavakat? Vajon Jézus miért mondta el? Azért, hogy legyen olvasni valónk, és azt olvassuk, hogy aki pedig nem tartja meg az én igémet, annak ennye bennye lesz. Jézus itt a János evangéliumában mást mond. Ha valaki hallja az én beszédemet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Hogy értsük a korlátainkkal kapcsolatban ezt a kijelentést? Most akkor nem kell megtartani Jézus szavait, nem kell megtartani az Új Szövetség útmutatásait, az erkölcsi parancsokat, amelyeket akár Pál megfogalmaz a levelekben, akár Jézus mond a hegyi beszédben, hiszen nem ítélnek el bennünket. Lehet. Tudjátok, számtalan olyan embert látok a világban, akik ilyen korlátok nélkül élnek. Mert természetesen lehet. Lehet lopni, csalni, hazudni, lehet nem tisztelni a szülőket, lehet szexuálisan felszabadultan élni, lehet rágalmazni, hazudni, ugye hamis tanúbizonyságot tenni, és még meg se büntetnek bennünket érte, hogyha ügyesek vagyunk, és még ügyesek is vagyunk, ugye magában hordozza ez az egész kijelentés azt, hogy már lassan fölnézünk azokra, akik nagyot lopnak, mert azt mondjuk, hogy aki kicsit lop, azt elkapják és megbüntetik, ugye? Aki pedig milliárdokat lop el és sikkaszt, azok pedig élnek, mint Marci hevesen, vagy mint valaki Hawaii-on, vagy valami hasonló dolog. Mert hogy a sokat lopó embert nem bünteti a törvény. De vajon tényleg nem büntet? Azt mondja Jézus, hogy nem én ítélem el, én azért jöttem, hogy megszabadítsam, hanem az én beszédem ítéli el. Mert hogy pontosan kell tudnunk azt, hogy nem születünk Istennel. Az ember, mikor megszületik, nincs ott az Isten az életében. Nincs kapcsolat az Istennel. Ezt úgy mondja a Biblia, hogy bűnben születtünk, ezt látnunk kell. Nagyon nehéz megláttatni magunkkal, és megláttatni mással, hogy mi a helyzet, mi az alapállás. Mert úgy születünk ebbe a világba, hogy Istentől el vagyunk választva. És amikor itt élünk ebben a világban, meg kell találnunk az Istent. Nem, mint hogyha messze lenne bárkitől, mondja Pál, ott van közvetlenül melletted. Ott van közvetlenül az életedben, de meg kell találni. Úgy van ez, mint a lelkipásztor, egy lelkész héten voltam az elmúlt héten, és arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet az Isten tiszteletre készülni, hogy hatékony legyen az ige hirdetés. És megdöbbentő volt azt a levelet olvasni Pál apostoltól, hogy azt kéri az efézusi gyülekezet, hogy imádkozzatok értünk, hogy jól tudjuk hirdetni az igét, hogy megnyíljon előttünk az ige bezárt ajtajának kincsestára. Meg kell állni egy bezárt ajtó előtt, és el kell kérni. Nem úgy van ám az ember, hogy ott van az Isten az életében, és kész, és akkor majd minden rendben lesz. Ebbe energiát kell fektetni. Ehhez oda kell menni, meg kell tisztítani magunkat, hogy be tudjon tölteni az ige. Be tudjon tölteni az Isten jelenléte. Ugye a Filippi levélben azt mondja Jézusról Pál a második fejezetben, hogy magát megüresítette, szolgai formát vett föl. Magát megüresíteni. Meg tudtuk-e már üresíteni magunkat? Manassé. Elfelejtetni. Elfelejteni a saját dolgainkat. El tudtam-e magammal, ki tudtam-e zárni már magamból azt, amit oly sokszor hordozok, vagy ami megköt? Meg tudod-e tisztítani magad a szenvedélyeidtől? Hogy be tud fogadni a Krisztust?
Gondolkoztam, hogy hogy működik ez, mi nálunk reformátusoknál, miért olyan nehéz?
A karizmatikus mozgalomban, a hit gyülekezetébe bemegy valaki, mondjuk, vagy egy másik karizmatikus gyülekezetbe, és megkap egy injekciót. Zene, környezet, mind pszichés hatással, mint egy drogot belenyomja, és kitörli a gondolataiból azt, aminek nem kell ott lennie. Ez teljesen jó, rendben van, így csak ez gyorsan megy. Elfelejti. Megvallja a bűneit, és kész. Pont. Kitörlődött minden. Nem harcolja meg. Aztán utána, mivel üres, nagyon gyorsan meg kell tölteni valamivel. Hát megtöltik a nyelveken szólás, és egyéb ilyen olyan dologról, amiről ír a Biblia, csak nem biztos, hogy arról ír, de mindegy, valamivel meg kell tölteni, megint gyorsan belenyomnak az emberbe egy ilyen eufórikus állapotot. Ez ilyen gyors talpaló tanfolyam. Nem is tart sokáig, hétről hétre kell ott lenni, hogy újból elkérd a Szent Lelket, újból belenyomják az emberbe ezt az elfelejt, és megsokasít, hogy eltörölje, elfelejtse azt, ami terheli, vagy azt, ami fogságban tartja, ami megkötözi. Sokat beszélnek is róla, mi az, ami megkötöz téged. Igen, rendben van, ez egy gyors dolog, egy gyors, de mi reformátusok vagyunk. És azt hiszem, hogy helyesen látjuk ezt, mert meg kell harcolni. Isten elé kell állni, és azt kell kérdezni, Uram, mutass rá azokra a dolgokra, hogy én fel tudjam fogni, amik megkötöznek. Mi az, ami engem rabságban tart? Mert lehet, hogy van hobbim, de lehet, hogy ez már több, mint hobbi. Mert többet foglalkozok vele, mint a családdal. Igen, ezeket kristálytisztán kell látni. Nem elég, hogyha kitörlik belőlünk. Nekünk kell megcsinálni, és van igen, és van nem. Mondani kell igent, és mondani kell nemet. Tudjátok ez micsoda? Egy telefon. Mindenkinek van szerintem, igaz? Mindenki használja számítógép, minden háztartásban most már van. Használjuk. Hogy működik? Félvezetők vannak benne, és van áram, és van az áramnak a hiánya. Tulajdonképpen kettes számrendszerben dolgozik, igen, nemmel, ahol nulla és egy van, a nulla nincs, az egy az igen, és az egész rendszer úgy működik, amin mi Facebookozunk, amin mi internetezünk, amin mi elintézzük a számláinkat, olvassuk a leveleinket. Az egész rendszer ezen az egy alapvető dolgon működik, igen, nem. Igen, nem. Gyerekek, telefon. Ezen az egy alapvető elven működik. Igen, nem. Sokkal bonyolultabb persze, egy teljes mikroprocesszor hálózat van egy alaplapon. Több mikroprocesszor dolgozik össze, de mindegyik belül azokon a gigaherceken, megaherceken és kerneleken, futtatott kerneleken keresztül összedolgoznak, de mindegyiknek az az alapja, hogy ott belül, abban a pici félvezetőben mi dől el? Engedi az áramot, vagy nem? Igen, vagy nem? Eldöntötted? A te életed is ezen működik. Ezért vagy az, aki vagy. Ez a rendszered. Igen, nem. És így tud az Isten kitörölni, így tud megüresíteni, és így tud megtölteni. A feltöltés, a megtöltés, az életed megtöltése is egy folyamat. Hogy egyre inkább ismerjük meg, hogy egyre mélyebben tudjuk megismerni. Hányszor használja az Új Szövetség ezt a kifejezést a Krisztus dolgaira? Hogy még jobban, még mélyebben Pál mondja, futok, nem mintha már elértem volna, de megyek. Aztán mondja azt is, hogy Isten adja meg, ezt Jézus levélben szintén, hogy egyre mélyebben ismerjétek meg az Isten szeretetét, amelyet kijelentett nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Ez egy folyamat. Nekünk, reformátusoknak, református keresztényeknek ezt nem lehet megspórolni. El kell kezdeni a folyamatot. El kell kezdeni a megüresítést, az elfelejtést és a megtöltést. Efraim és Manassé. Ezeknek a neveknek nem csak ilyen jelentése van. És nem csak ezzel a jelentéssel akarja Isten közelebb hozni önmagát hozzánk. Vajon engedjük-e? Tudunk-e Isten elé állni úgy, hogy figyelünk a szavára? A mindennapi Biblia olvasás sokak számára fura. Miért kell azt újra naponként elővenni? Miért kell nekünk Jézus Krisztusra figyelni minden nap? A törvény, ami útat mutat, az csak azt mutatja meg, hogy hogyan menj. Mikor az ember valahol az útjának az első harmadára lép a keresztény életében, akkor történik a felismerés, hogy önmagában ő ezt képtelen véghez vinni. Nem tudja. Mi nem tudunk. És itt jön a megtérés, itt jön az egész életünk Krisztusra hagyatkozása az életünkbe, itt lép be. Amikor azt mondod, hogy megpróbáltad, de nem megy. Mikor azt mondod, hogy próbálkozok, Uram, hogy magamat megüresítsem és veled töltsem föl, de nem sikerül. És akkor történik meg a csoda, amikor azt mondja Jézus, hogy én nem ítélem el a világot. Én azért jöttem, hogy megmentsem. Mert amikor rájössz arra, hogy te nem vagy képes úgy működni, mint ez a számítógép. Te nem vagy képes olyan precízen mindig tudni, hogy mikor kell igent mondani, és mikor kell nemet, és elbuktál, és zárlatos lettél, és lefagytál, akkor azt mondja Jézus, hogy de én azért jöttem, hogy megmentselek, mert én tudom. És azt a hibát, amelyet elkövettél, azt én magamra vállaltam, és felvittem a keresztre. Nem terhel többé téged a bűnöd. Szabad vagy. Újraindulsz. Rezetelsz, mondjuk így. Persze az élet, mint olyan, ez is, ez a példa is sántít. Minden sántít valamennyire. Itt, ami történik körülöttünk, a Biblia szavait, az Ószövetség történeteit olvassuk, néha azt veszük észre, hogy olyan fura, úgy tűnik, mintha összekavarodnának a dolgok. Hogy van az, hogy az idősebbet áldja a fiatalabb áldásával, vagy a fiatalabbat az idősebb áldásával? Valami nem stimmel, és aztán a végén mégis minden rendben van. Végén mégis minden stimmel. Tudjátok miért? Azért, mert ez a világ nem az otthonunk. Ez nem az örökké valóság. Itt vendégek vagyunk. Nem úgy vendégek, mint ahogy ti, kedves gyülekezeti tagok, onnan Budapest mellől, abból a elindult két gyülekezetből, friss missziói gyülekezetekből, hanem úgy vendégek, hogy az Isten azért adta ezt az életet nekünk, hogy míg végigjárjuk, addig felismerjük azt, hogy hol van az igazi otthonunk. Hogy hova tartozunk valójában. Ahol a mennyek országa elközelít ugyan hozzánk, itt van közöttünk, Jézusban már láthatjuk annak a szeretetét, annak az örömét, amikor, hogyha Isten van a szívedben, akkor képes vagy úgy megbocsátani, ahogy senki más, mert a kereszt bocsánata az a te bocsánatod is. Képes vagy teher nélkül szeretni, mert érzed, hogy Isten ugyanígy szeret, mert érzed, hogy ez a valóságos, örökkévaló otthonnak a fénye, az íze, ahová vágyunk mindannyian. Azért nem tökéletes itt még minden, mert mi tartunk valahová. Tartunk az örökkévaló otthonba, az örökkévaló házba. Utazunk. Ti egy hetet töltöttetek, egy táborban kikapcsoltatok, utaztatok, nyaraltatok. Mi most itthon vagyunk Cegléden, de biztos volt olyan, aki elment valahová egy-két hétre nyaralni, vagy most fog menni, nyaralunk. De az élet is egy utazás. Nem úgy, mint az ének mondja, olyan nagy utazás, hanem egy olyan utazás, amiben Isten ott ül mellettünk a vonaton, és azt várja, hogy megkérdez tőle, vajon hazaérkezünk valaha? És milyen az az otthon? Le van írva. Jelenések könyve is többek között, de a prófétáknál is gyönyörűséges. Csoda. Az, ahová megérkezünk. És míg utazunk, addig figyeljünk arra, ami szintén le van írva, mi az igen, mi a nem. És bízzunk abban, hogy az Isten áldása meg fog őrizni bennünket, mint ahogy Efraimot és Manassét. És bízzunk abban, hogyha a következő döntés elé állunk, akkor Isten lelke segíteni fog a döntéseink meghozatalában. És azok a döntések a legjobbak lesznek, a lehető legjobbak, amik itt a Földön, ebben a nem tökéletes világban részeseink lehetnek. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük áldásaidat, köszönjük azokat a kincseket, amelyeket elődeinken keresztül hagytál ránk. Köszönjük azt, hogy te megőrizted őket, megőrizted az ősöket. Nem csak Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot, és az életükön keresztül megmutattad a te gondolataidnak kincses házát, hanem megőriztél bennünket is. Megőrizted a mi őseinket, és emberöltőkön keresztül gondot viseltél ránk, hogy halljuk, tudjuk és ismerjük meg a te szabadításodat. Urunk, nélküled nincs szabadítás. Nélküled vannak elképzeléseink, gondolataink, szabályaink, amelyekkel sokszor mi akarjuk magunkat megszabadítani. Vannak értékes és kevésbé értékes gondolataink, de te vagy a szabadító. Hogyha minden belőled indul, akkor mindaz, ami értékes, valóban értékessé válik. Segíts nekünk, hogy abból, amit őseink hitén keresztül ránk hagytál, abból tudjuk megőrizni mindazt, ami valóban az örök életet munkálja bennünk. Segíts a mi életünkben is megtartani mindazt, ami jó, de segíts megtisztulni mindentől, ami nem szerinted való. Te legyél, aki törölsz, és te legyél, aki megsokasítasz. Urunk, te döntsd el azt, hogy mi nem való az életünkben, mert a te döntéseid örökké valóak és bölcsek. Bölcsességük mélysége fel nem fogható számunkra, ezért rád kell bíznunk azokat. Engedd, hogy megüresítsük magunkat, és kérünk, vezess bennünket. Hálásak vagyunk, Urunk, családjainkért. Kérünk, őrizd meg azokat, gyerekeket, öregeket, felnőtteket, a munkás kezeket erősítsd, akik eltartják gyermekeiket. Köszönjük, Urunk, azokat is, akik már nincsenek közöttünk. Kérünk, hogy vigasztald a gyászolókat, akik számukra fontos életektől vettek búcsút, akik emlékeket hordoznak. Kérünk, Urunk, a jelenben erősítsd meg a reménységünket a jövő felől, hogy nem hiába való volt az ő életük, és nem hiába való a mi életünk se. Hogy tudjuk, hogy örökké való hazafelé tartunk, és ennek az örökké való hazának a fényébe tudjuk nevelni gyermekeinket. Így áld meg gyülekezeteinket, itt Cegléden, és így áld meg az országban szerte a református gyülekezeteket. Lelkednek erejével, megváltásod, kegyelmed, szereteted ajándékaival. Jézus Krisztus nevében így kérünk, nemzetünkért, népünkért. Oly sokat szenvedtünk, Urunk, bár tudjuk, hogy minden szenvedés hozzád visz közelebb. Legyen ez így. Minden egyes olyan nehéz helyzet, amely talán azzal fenyeget, hogy elveszünk, legyen intő, legyen példa, legyen olyan kereszt, amely a te keresztedbe oltatik, és az örök élet fényével világosítja meg életünket. Így kérünk, Urunk, Jézus Krisztus nevében, hallgass meg imádságunkat. Amen. Magunk csendjében egy rövid ideig imádkozzunk. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. mindezek után Istennek népe. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.